Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes.
Köszöntünk mindenkit, ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora és podcastja.
Takács Tamással.
És Dankó Bencével. Ma nagyon izgalmas dolognak a mélyére fogunk nézni. Kezdjük azzal az állítással, hogy a bicajozás a bicikli csapatsport, de ez azért egy többségünknek nem annyira látszik, amikor a tévében nézzük. Pontosítani kell, mert avatott szemmel elvileg látszik ez, hogy csapatsport, csak nem mindenkinek van ehhez elég avatott szeme. Ezért hívtuk el Víg Aurélt. Hello!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Aki minden szakákban remekelt versenyző korában, amennyire én tudom, és ő fogja nekünk megadni a mai műsorban azt a röntgenszemet, amivel ezen túl a bicajversenyeket nézve a csapatdinamikát is nagyra fogjuk értékelni, de nem csak a kezdő, laikus, középhaladó nézőknek lesz izgalmas ez a műsor, mert azért szerintem a profiknak is fogunk meglepetéseket tartogatni, vissza fogunk nézni egy kicsit a csapatban a különböző szerepek kialakulásának az okaira, a történetére, de kezdjük az alapozással.
Hát még az alapozás előtt én egy picit bővebben bemutatnám a Aurélt, akivel korábban beszélgettünk arról, hogy hát van nekünk most ez a podcastünk, és kerestünk neki egy témát, és talán úgy vezetném föl, hogy hát ugye együtt kezdtük még annak idején a KSÜ-ben a kerékpározást. Én akkoriban nagyon felnéztem rá, mint igazán jó versenyző, én nem voltam annyira jó versenyző.
Meg kell, hogy de... állítsalak, tényleg ilyen szubjektíven, mik voltak azok a benyomások, ami miatt ő igazán jó versenyző hát benyomását keltette?
Pont ezzel szerettem volna folytatni, hogy ami ugye már egy jó 10-20 éve, már több divatos ugye a US Sportsnál kezdte el ezekre az apró részletekre figyelni, aztán a Sky-nál ez a Marginal Gains nevű történet teljes fényében tündökölt.
Marginális előnyük, apró előnyük.
Igen,
előnyük.
Igen. Na ezt az Aurél már 16-7-8 éves mondhatni gyermekként így kireszelgette a váltókanálból a különböző kis sorjákat, hogy könnyebb legyen, meg na, ez csak egy extrém példa, de egyébként tényleg az akkori korhoz, meg színvonalhoz képest minden részletre nagyon odafigyelt, és hát ezen túl eredményes is volt egyébként, és egy nagyon jó versenyző volt, és ami érdekes még vele kapcsolatban, hogy ő ugye még a régi rendszerben, tehát még a szocialista rendszerben kezdte a kerékpározást, aztán később az olasz profi rendszernek is részesévé vált, illetve ugye országúton pályán is remekelt, és én ezért gondoltam, hogy a kerékpársport története és a kerékpársport csapat sportá fejlődése, ami ugye nagyjából egy időbe tehető ezzel a 80-as, 90-es évektől kezdve, ha visszaemlékszünk erre az időszakra, akkor ő lesz a legalkalmasabb személy, aki a vendégünk legyen.
Akkor vágjunk bele, nekem azt mondják, vagy azt mondták régebben, amikor még laikusabb voltam, hogy a kerékpározás csapatsport, arra gondoltam, hogy csapatsport, mert nyilván vannak szerelők, meg vannak sofőrök, meg vannak masszőrök, edzők, sportorvos, meg csapatfőnök, tehát hogy akkor valóban ez egy csapatmunka, de ezen túlmenően tényleg az-e, meg hogyan csapatsport?
Na, akkor kezdjük az elején, és köszönöm a dicsérő szavakat, megmondom őszintén rám fért, mert rég hallottam így kerékpáros múltamról elemezni, pláne ilyen pozitívan, főleg nyilvánosan. Kerékpár annyira csapatsport, a Tomi egyébként jól mondta, hogy telik az idő, azért ne felejtsük el, hogy a kerékpár már a mai formájában tényleg 1800-as évek vége, és az újkori olimpiák között ott levő sport. Tehát ilyen értelemben tekinthetünk rá régi, tehát múlttal rendelkezik. Kezdő valamiről beszélünk, ezt azért soha ne felejtsük. És tényleg azért így a közvetítések, a média és egyebeknek köszönhetően maga az, mint csapat, és a győztesnek szüksége van egy csapatra, ez tényleg 80-as évek vége, 90-es évek elejétől. Előtte inkább volt egyéni. Először is már csak a távok miatt. Most elnézést, ha néha így kaszálok a témákba, de hát hatalmas témakör. Azért ne felejtsük el, hogy Copiekig a Tour de France 5000 kilométer volt. Giro d'Italia, stb., ami ma 3300 mondjuk. És ugyanennyi nap alatt, sőt volt, hogy még kevesebb nap alatt, volt 17 napos Tour de France is.
Tehát... Akkor egy legdurvább szakasz kb. Milyen távolságot jelentett?
Mi inkább úgy mondom, hogy érzékeljük, hogy volt 250-es egy egyéni időfutam, ami ma elképzelhetetlen. Tehát maga a csapat kevésbé játszott szerepet.
Azért, mert széthúzódott eleve egy ilyen távolságon a mezőn jobban?
Nem, hanem azért, mert azokon a hegyeken, azokkal a technikai feltételekkel, üvegkulacsakormányon, 20 kilós biciklik, majdnem, hogy váltó nélkül, később ugye Tullio Campagnolónak köszönhetően váltóval, de hát messze nem ilyen áttételtartományok, mint ami ma van. Szóval azokat a Tour de France-okat valóban a legerősebb nyerte, ezzel nem azt akarom mondani, hogy ma nem, de egy sokkal jobban domináns egyéni teljesítmény volt, mondjuk egy nagy 3 hetes körverseny, vagy egy hosszú világbajnokság megnyerése.
Ugye azokban az időkben az volt a fölállása, hogy most is látjuk, hogy mindenki elindul, megy, ahogy tud, meg ahogy így kiszámolta, hogy kb. Hol lesz hegy, meg mikor fog elfogyni az ereje, meg így ismeri magát, nagyjából így maga tapasztalata alapján így beosztja az erejét, és a végén valahogy sikerül végezni a többiekkel szemben.
Igen, ez körülbelül így, csak ez 50 évvel ezelőtt ez sokkal jobban kijött, mint egyedüli. Régen a csapattárs inkább arra kellett, hogy odaadja a bicikliét meg a kerekét, ami valóban így volt, ami ma elképzelhetetlen. Hát legalábbis nagyon-nagyon ritkán látunk ilyenre példát. Vissza az alapokhoz, ugye 80-as évek, 90-es évek, hogy úgy szokták ezt mondani, a kerékpár annyira csapatsport, mint amennyire nem. Mondok egy példát, az, hogy vannak úgynevezett hegyeken is az ember mellett emberek, az nem feltétlenül arra kell, amire egy csapat való, mondjuk egy sík szakasz befutójánál az utolsó 10 kilométeren. Nekem a halálom, amikor tévéközvetítésekben hallom, hogy segítettek neki a hegyen, és akkor olyan hegyekről beszélünk, ha a Tour de France esetét mondjuk Andorra és a Pireneusok környéken, ahol kocsiba egyesbe megyünk fel, ott nem lehet segíteni. Tehát Tadej Pogacar nem azért nyeri a sokadik Tour de France-t, mert föltolták arra a hegyre. Nem árt, ha egy csapatból vannak mellettem emberek, de fölhúzni nem tud. Ilyen értelemben nincs segítség, és minél meredekebb egy hegy, annál kevésbé van.
Ezt mondod arra, hogy ebből a szempontból továbbra sem mondjuk rá azt, hogy csapatsport.
Igen, ez az a fele. Az, hogy a sárok, most egyébként nagyon a többnapos versenyekre helyeztük rá a hangsúlyt, ez nem azt jelenti, hogy egynaposokon nincs szerepe, azért egy válogatott egy VB-n, az egy válogatott egy VB-n. Maradjunk most meg a 3 heteseknél, a csapat az arra kell, hogy a nehéz napok közötti, döntő, inkább úgy mondom, hogy döntő napok közötti töltelék napokat kitöltsük biztonságban. Ez a klasszikus életkép, amiről a modern kerékpársport szól, és jelzem, teszi egy picit unalmassá, föláll Tadej Pogacar csapata, ez elég képzett játékosokból áll, és a sík szakaszokon szépen 200 kilométeren keresztül mennek elől, ő pedig ott bringázgat a 9. helyen. Itt erről beszélünk. És ellátják különböző dolgokkal, amit ő mond.
Mik ezek a dolgok?
Frissítőhozása, ha kell, kulacs, élelmiszer. Hátra mehetne a kísérőkocsikig, amik követik a mezőnyt, de azért egy Pogacar nem megy hátra, hanem muszáj. Nem azért, mert ott történ elől valami nagy valami, és akkor emiatt elveszteni a Tour de France-t, de a modern iskolában ez ezt olaszul úgy mondják, hogy gregárió, ezt a segítők hozzák neki előre. Ugye a széltől is óvják, kerékpársport esetében szó szerint, és hát mindenképpen kímélik a nagy bevetésekre, és azt a Tour de France-t azt valakinek meg kell nyerni. Rossz nyelvek szerint, ugye neki van egy ilyen kis szeplő folt a pályáján, hogy 2 Tour de France-t elvesztett. Rossz nyelvek szerint ebből az egyiket valóban azért, mert elkapott mellőle a csapat. Tehát ilyen értelemben meg csapatsport.
Egy dolog, bocsáss meg, utaljunk meg vissza, így a versenyzők közötti különbségekre, illetve hogy ez az egész történet fejlődött, hiszen menjünk csak vissza a Koppiék idejébe, ezeken az óriási távokon, rosszabb ringákkal, nehezebb körülmények között nagyon hamar kialakultak meg nagyon nagy látható különbségek voltak a versenyzők között. És ahogy ezek a különbségek kezdtek eltűnni, ugye mindenki tudott jól edzeni, mindenkinek jó bringája volt, és a többi, ne is soroljuk. Egyre tovább tartott az egy versenyen, akár egy Tour de France-on, ezeken a 3 heteseken, hogy egy mezőny együtt haladt. És onnantól kezdve, hogy ezek a mezőnyök együtt haladtak, onnantól kezdve sokkal több lehetőség adódott, hogy hát egy csapatnak, ami akkor még csak egy mondjuk 8 vagy 9 embert tömörítő egy csapat volt, különösebb szerepkörök nélkül, rájöttek, hogy szét tudják így osztani a szerepeket, és aztán ez ugye egyre cizelláltabban fejlődött oda, ahol ma is látjuk.
Igen, most említettétek a szerepeket, te is mondtad, hogy a segítők, a Tadej Pogacsár esetében, elkezdted mondani te is, hogy hogyan kezdtek el kialakulni a szerepkörök, de menjünk rá egy pillanatra a szerepekre, mielőtt még visszamennénk a történelemben újra. Mi a legmenőbb pozíció vagy szerepkör egy bicaj csapatban?
Egyértelműen a csapatkapitány, tehát ha most már maradunk a kor legnagyobb sztárjánál, Tadej Pogacsárnál, az ő csapatában nyilván ő.
És mit jelent az, hogy csapatkapitány? Egyrészt ő az, azt látjuk, akiben így bízik a csapat, hogy ő lesz az első, aki átgurul majd a célvonalon. Másrészt meg őneki vannak ilyen jogosítványai, hogy így kérhet dolgokat, meg mondhat dolgokat, hogy a többi csapattag éppen mit csináljon?
Olyannyira, hogy meg azt is elmondhatja, ha mondjuk klubot szeretnénk vele váltani, és ezt ki tudnánk fizetni, hogy kik jönnek. Tehát egy ekkora király, mint egy Pogacsár, az úgy ír alá egy szerződést, hogy jó, én most ezt ennyire aláírom, és XYZ jön velem, vagy nem tudok menni.
Picit menjünk át szubjektívbe. Te is erre a pozícióra ácsingúztál leginkább, amikor csapatban sportoltál a csapatkapitányra, vagy egyébként vannak más olyan szerepkörök, amit amúgy lehet élvezni, vagy lehet szeretni, vagy így jók egy bicaj csapatban, hogyha te azt kapod?
Nagyon jó kérdés. Itt most egy icipicit mélyebben. Igen, nyilván csapatkapitány szerettem mindig lenni. Ezt, ha meg tudtam csinálni, örültem, ha nem, akkor pedig beálltam abba a sorba, akit éppen akkor főleg több napos versenyen segíteni kellett. Annyiban más egy kicsit a fiatalabb korosztály, mondjuk menjünk vissza csak az U23-ig, ami már egy nagyon profi valami, de még nem a World Tour. Most attól, hogy a World Tour tele van 23 év alattiakkal, ezt most titokban elengedjük. És én voltam például olyan olasz klubban, ahol a negyedik legerősebb voltam, és mégis csapatkapitány lehettem. Ennek akkor még volt egy olyan bája, hogy akkor U23-ben még engedték a rádió használatát, amit már nem. Tehát csak a hallgató kedvéért a kerékpárosok össze vannak kötve a kísérőkocsival és egymás között egy, most nem tudom, laikusan úgymond CB rádió segítségével, ez ma már nyilván más, de ma fiatalabb korosztályban ezt nem engedik. Amúgy nem tudom miért, de nem. Ez profiban már így nem lehet megcsinálni. Tehát a Tadej Pogacsárnak nincsen csapatkapitánya, az ő csapatkapitánya mestere, aki ücsörög az autóban, maximum és kommunikálnak, de ez fiatalabb korosztályig ez így van. Akkora felosztások nincsenek, mint a futballban. Tehát azt kell mondanom, hogy max teszünk egy nem úgy segítő embert, mint amire az előbb megemlékeztünk, mert nem lehet föltolni a hegyre, hogy valaki ott van veled a nehéz napokon. Ezek az úgynevezett vízhordóid, nem pejoratív értelemben, és te vagy a csapatkapitány. Tehát annyi fele azért nincs felosztva, mint a futballban az a 11 ember. Körülbelül ezt a három nagy törzset különböztetném meg. Végsőkig melletted levők, elején melletted levők, és te. Így néz ki ez World Tour szinten.
Itt még a rádióra menjünk egy picit vissza, mert a hallgatók számára nem biztos, hogy egyértelmű ez a történet. Tehát azért tegyük egy kicsit plasztikussá azt, hogy ugye mi van akkor, hogyha van rádió, és mi van akkor, hogyha nincs rádió egy versenyen. Tehát amit mi is látunk ugye a tévé közvetítésekben, hogyha van rádió, akkor a csapat autóban ezt a sportigazgató egy az egyben, akár már ugye, hogy lehet váltani például a playeren a kamerákat, ezt ő is tudja követni, tehát gyakorlatilag tökéletes tisztasággal látják, mi történik a pályán. Mindenféle körülménye vagy történése rögtön tudnak reagálni az autóból, fülesbe. Viszont amíg nem volt rádió, addig olyan emberek kellettek, akik úgy láttak a pályán, meg tudták, érezték, kiszámították, hogy mi történik, hogy egy mezőnyben, egy bolyban tekertek, és mondjuk fogalmuk sem volt, hát idézőjelben fogalmuk sem volt, hogy hány perce van, vagy hány másodperce az elmenés, mi történt, milyen tehát apró jelekből levenni azt, hogy esetleg milyen taktikai mozgások következtek az ellenfelektől. Tehát magyarul ugye futball hasonló, hogyha maradunk a futball hasonlatoknál, ők látnak a pályán. Ez egy különleges képesség, hogy valaki lát a pályán, és ez egy nagyon megbecsült szerep volt.
Ez abszolút így van. Annyit tegyünk hozzá a fiatalkorúaknál való betiltás, és egy kicsit így átlátni a dolgokat, és ez tényleg egyébként egy ilyen függő. tehát valaki nagyon érzi, hogy mi történt egy mezőnyben, hol lehetnek, valaki nagyon nem, és ettől még lehető nagyon erős, hogy például pályán, most nem átvitértem szó szerint a velodromban, ott egyébként megértem, hogy miért szedték ki, mert a pályasportnak eleve egy savaborsa az volt, hogy mi történik előttem, velem és mögöttem. És sprinten szedték ki először. Hát a sprintnek az a lényege, ugye 200 méter repülő, hogy ott látnom kell az előttem, vagy ha én vagyok elől a mögöttem levőt. Ezt, ha nekem fülbe diktálják, az egy olyan előny, ami valami eszméletlen. Átírta szó szerint a pályán való versenyzést, és egy kicsit az országutat is. Tehát egyiket a logikát értem, hogy fiataloknál kivették, csak nem tudom, hogy néha technikai dolgokkal mennyire lehet szembe menni. És köszönöm egyiket a kiegészítést, abszolút így van. Az előzőre visszatérve szerepek és csapat, annyit hadd jegyezzek meg, hogy van az úgynevezett győztes alkat, ebből állunk egyébként mi ma Magyarországon relatív gyengén. Kiváló kerékpárversenyzőink vannak, nemzetközi szinten is jó kerékpárversenyzőink vannak már, most csak a két topot, ha megemlítem, és a többieket nyilván nem alulértékelve. Hölgyek közül Vas Katablanka, aki véleményem szerint a világ legjobb női kerékpárosa, és férfiaknál értem szerint Walter Attila. Na most a győztes típusság, és én egy nagyon jó segítő vagyok, lehet, hogy a nagyon jó segítő egyébként jobb versenyző, mint valaki kisebb korosztályban, de győztes típus. Erről egyébként...
Mit jelent az, amikor azt mondod, hogy jobb versenyző? Tehát, hogy a győztes típus az egy világos dolog, hogy ő lesz az, aki jó eséllyel először fog átgurulni a célvonalon, mert megvan hozzá a fizikuma is, fejben is ott van, átgondolt is, és tud a csapatával együtt is működni, segítőivel úgy tud együtt dolgozni, hogy tényleg abból még neki sok előnye származik. Tehát ez világos, hogy mi az, hogy győztes típus. Ehhez képest ettől te megkülönbözteted a jó versenyzőt. A jó versenyző miben más egy győztes típustól?
Elképzelhető, hogy valaki tovább jut a kerékpársportban, míg valaki, aki alatta levő korosztályokban egyébként meg több verseny nyert, vagy mellette. Te például mondok valamit, én úgy érzem, hogy Walter Attila olyan magasságokba jutott el a profi kerékpársportban, ahova még senki.
De mondjuk Magyarországról.
Magyarországról értem, magyar viszonyokat mondok, így van. Ami nem alábecsülendő, hogy magyar, tehát most a magyar az nem negatív jelzőként, bár egyiket jó lenne, sehol nem negatív jelzőként jelenne meg, de most maradjunk a kerékpársportnál. De mondjuk, ha összevetjük egy volt kollégájánál, akit bizonyos Bodrogi Lászlónak hívunk, Bodrogi László az egy győztesebb típus volt. De lehet, hogy nem tudott ilyen standard eredményeket hozni, lehet, hogy nem volt annyi pontja az UCI ranglistán évvégére, de Bodrogi Lászlónak veretes kézzel fogható, dobogón álló eredményei voltak. Ilyen értelemben mondom. De elképzelhető, hogy bizonyos kimutatások szerint Walter Attila viszont följebb tart, mint ő. Erről egyébként egy Rinaldo Nocentini nevű ember beszélt nagyon jól, aki az a Ivan Basso, Danilo Di Luca ifjúsági korától kezdve, ráadásul egyidős is velem, tehát én ezeket az előbb említett embereket elég jól ismerem Olaszországon belül is, meg hát ő már előtte 17-18 évesen világversenyek dobogóin álltak. És ez a Di Luca nevű fiú, ez amikor fölkerültek profiba, lemaradt tőlük. És kérdezték egyszer tőle 10 év után, amikor már ilyen veterán, kiöregedő kerék sport volt, hogy miért, és egy nagyon jó bicsi sportban volt hatalmas cikk, én azt valaha rendszeresen járattam, és olasz nyelven olvasgattam. Ma már ugye az internet ezeket felváltotta, sajnos jobb volt egy lapot szarangatni. És egy állati jó eszét mesél egyébként erről, hogy amikor fölkerültek profiba a saját eredményes barátaival, előbb említett Basso és Di Luca, Giro győztesek, stb. Ő nem tudta ezeket az eredményeket hozni, és nagyon visszamaradt, és kérdezi tőle az újságíró, hogy miért. És elmondta, hogy azért, mert értsd meg, hogy én io sono vincitore, én egy győztes vagyok. Ahol nem tudok nyerni, ott viszont 279. vagyok. A győztes nem tud második lenni. Olyan aggyal közelítsd meg, a Straka Mihály mesterünk küzdősportórákon szokta mindig mondani, hogy az oroszlánban nincsen benne az a csíp, hogy ő is lehet préda. Tehát ha most előszedsz egy dinoszauruszt, vagy valakit, aki erősebb, mint egy oroszlán, az oroszlán neki fog menni. Mert nem tudja elképzelni az agyában, hogy milyen, amikor engem esznek meg. Mert nem találkozik ezzel. Egy Rinaldo Nocentini nem tud vízhordó lenni. Onnantól egy senki lesz. nem tudom, bele taszít. Te fia, mostantól nem nyersz, úgyhogy te mostantól a basszon a kordasz kulacsot. Ja, én biztos nem. Na, ez a győztes
típus. És ugye ilyen szempontból nagyon különbözik a kerékpár sport nagyon sok más sportáktól, ahol ugye készülünk egy tornára, vagy egy tornamentre, vagy egy világbajnokságra, vagy egy országos bajnokságra, stb. Most a más sportágakat mondom, és van mondjuk egy évben egy vagy két nagyon fontos verseny, amire mindenki fölépíti, és akkor ott ugye eldől, hogy ki a győztes típus. Na most a kerékpársportban ott van akár közel 100 versenynap egy évben. Tehát ott azért a profi szinten, aki ezen a 100 versenynapon nem tud a csapata számára helye közel legalább a napok többségében jól teljesíteni, az ki fogja dobni magából ez a rendszer valahol. Ha csak nem VB-ket fog nyerni minden évben, de ilyen azért nincsen.
Igen, és a másik, hogy itt is megtörtént az, hogy ezeket gyakran már előre tudják. Ugye majd egyébként jelzem, hosszú távon biztos, hogy káros. Ezt már egyébként pont az én generációmmal eljátszották. Most aztán jött egy csúnya, szóval úgy mondom, hogy teljesítményfokozó szerektől való megtisztulás, idősödött a túrgyőztesek, VB győztesek átlag életkora. Most megint nagyon fiatal. Ezen nem rosszakat és teljesítményfokozó szerek használatát akarom mondani. Csak érdekes hullámzások vannak, hogy ezek a kerékpárosok, akik ma vannak, itt már azért be van osztva nagyon fiatalon. Azért nem kevesen, tavaly Beptó Zoli barátomnak köszönhetően a magyar válogatottnál tudtam segíteni a Giro di Lunigianán, ami mondhatjuk majdnem úgy, hogy az IFIK Tour de France-a. Itt a mezőny fele profi szerződéssel volt már zsebébe. 17-18 éves gyerekekről beszélünk, jelzem, olyanok is. Ezek az emberek, amikor már lejönnek az étkezőbe, már akkor látszik, hogy ez egy versenyző. Lehet, hogy 17 éves. Egészen egyszerűen melegítőbe látom rajta, hogy ez kerékpáros. És akik ott úgy elvegyültünk, körülbelül ők lettek az első öt. Ez egy étkezőben már látszik, melegítőben. Nagyon fiatalodik a kerékpársport, ahogy mondtam, ennek, és az a baj, ezek a folyamatok mindig később hozzák meg. Az, hogy ma egy icipici történelem. A 2,5 millió Szlovénia, ennyit arról egyébként, hogy mi egy kis nemzet vagyunk, és 10 millió emberrel nem lehet mit csinálni, zárójelbe zárva, de nagyon is lehet, mert a horvátok meg a szlovének ketten együtt nincsenek annyian, mint mi, és a turmezőnyének körülbelül a majdnem 10%-a ebből a két nemzetből kerül ki. Összesen nincsenek ennyien, mint mi, zárójelbe zár. Szlovén kerékpársport úgy épül fel, hogy külföldet, javarészt Olaszországot megjárt, most a szó szép értelmében, ezt nem lehet szépen mondani, kiöregedett profikat, akkor így mondom, ott tartottak, és ezeken belül elkezdtek Pogácsárok, Mohoricsok, Roglicsok kinőni. Ez az például, amit ma az általam nagyon kedvelt olasz iskola nem csinál. Nem minden 18 éves király alkalmas egyből arra, hogy én őt elkezdem a Tour de France-on versenyeztetni, és csupán azért, mert van emberanyag, ezért égetem el őket. Tehát kicsit olyan, mint a régi rendszerben a szovjet, a kelet-német és a mondjuk lengyel sport volt egyetemesen, köztük kerékpározás.
Azt próbálod mondani, azt akarod elmondani, hogy ott vannak a jó U23-asak 14 éves koruknak a végén, győztesek, potenciális győztesek, és kimarad az a fázis, hogy így győztes is maradjon, de közben versenyzőt faragjanak belőlük?
Hát olyannyira, hogy most, mint mondtam, az általam mélyen tisztelt, most kis hazánkban fele tudja, miért igencsak lenézett olasz iskola, ez egy új hullám a kerékpársportban, valaha ők voltak a minden, most úgy veszem észre, tény, hogy jöttek föl nemzetek, de azért, ahogy Antonio Fusi mondta, hogy azért a gyökerekre emlékezni kellene. Az a baj, hogy lassan ott tartunk, hogy nem lesz U23-as kategória, az így megy tovább. Mert ha mi ma mindenkivel abba hagyatjuk, aki 17-18 évesen nem tud profi szerződést kapni, akkor nem éri meg az U23-at. És mivel az előbb mondtuk, hogy nem mindenki alkalmas erre, elképesztő mennyiségű tehetséget, aki csak egy-két évvel később jött volna elő, dobunk ki a kukába.
Hát illetve fordítva, hogy mindenkitől elváljuk, hogy 20 évesen, 21-22 évesen hozza.
Ráadásul ez most 17-18. 21-22 évesen te profi szerződés nélkül ma már egy öreg ember vagy.
Hát akkor már nyelni
kell. Ez az, amit a szlovének kihagytak. És ez a 2,5 millió Szlovénia ezért ma egy nagyon potens, nem csak Tadej Pogacar, nem egy Péter Sagan, hogy van-e Szlovákiánk, amiben van egy ember, és viszont sehol senki.
Elindultunk ugye onnan, Koppi, stb. Igen. Hogy hosszú távolságok, nem egyenlő felkészültség, esélyek, technikák, emiatt széthúzódott a mezőny, egyéni sport, kevés csapat jelleggel a kerékpározás, és akkor kialakult az, hogy följöttek egy szintre az adottságok, az edzéstechnikák uniformizálódtak, az elérhető technika mindenki számára szintén így uniformizálódott, legalábbis elkezdett nagyon közelíteni, egyben maradtak a bolyok, elkezdtek kialakulni a szerepek, ki az, aki segítő, ki az, aki a győztes, vagy legalábbis csapatkapitány, és még rá akartam kérdezni arra, hogy ugye vannak ilyen mondások is, hogy sprinter és hegyi menő. Ez most manapság mennyire válik szét, és közben meg erről is hallottam, hogy már egyre kevésbé van ez a distinkció, vagy szerepkör, hogy sprinter, meg hegyi menő, hanem univerzális sportolók jönnek elő. Hogy áll akkor most ez a hullámzás? Van-e most újra ilyen uniformizálódás? De körülbelül így erre akartam rákérdezni, amikor pont belevágtál a témába.
Na, nagyon köszönöm a kérdést, és tényleg nagyon jó. Valaha egészen a 80-as, 90-es évekig ez a sprinter, időfutam menő, hegyi menő, ez három teljesen különböző típus volt. És nyilván egy három hetesen az utóbbi kettő sokkal dominánsabb volt. Ezt vagy valami nagyon komoly hegyi menő nyerte meg, vagy valami nagyon komoly időfutam menő. Ugye a nagy közös nagy kedvencünk jött a híres Indurain korszak, aki ahogy a konkoni professzor kitalálta a nagy lefogyást, abban a pillanatban 11. lett azon az ominózus túron, és abban is hagyta előtte 5-öt nyert zsinórba. Ma azt a komplett emberek kolát éljük. Még a magam, hogy ez nem azt jelenti, hogy van sprinter, bár most erre is fogok példát mondani, sprinter hegyi menő és időfutam menő, de hogy hegyi és időfutam menő abszolút van, az biztos, és hát úgy sprinten és síkszakaszon se ijed meg egy időfutam menő, valamint ha egynaposakat veszünk, egy sprinter se ijed meg egy emelkedőtől. Azért ha megnézzük, egy Cipollinit azt tényleg messzakadásig húzni vonni kellett a célig, és a végén nyert. És egy Tour de France se fejezett be. De ettől én egyáltalán nem haragszom rá, csak mondom.
Itt egyébként becsatlakoznék egy érdekességgel, hogy ugye megnézzük magukat a versenyeket, akkor még a Cipollini idejében, de ez már talán elkezdődött a, így mondjuk az Armstrong éra után ez a változás, hogy az emberek egyre inkább azt akarták látni, hogy ez a mezőny ez nem maradjon annyira egybe, szakadjanak szét a hegyeken, legyenek látványos ilyen emelkedősbe, mert az átlag ember, átlag néző ezt tudja értelmezni.
Mint a forma egybe.
És igen, és hogy nagyon sokan azt mondták, hogy unalmasok azok a szakaszok, amikor egyben a 200 fő megérkezik a célvárosba, és igen, eldöntik sprinttel.
Igen, oldalszél van, mindenki csak így egybe ment.
És a versenyszervezők, igen, elkezdtek egyre kevesebb olyan szakaszt betenni a háromhetesekben. Hát a Cipollinék idejében volt még, tudom, biztos, hogy volt egy 7-8 olyan szakasz, amit meg tudtak sprinterek nyerni. Most, ha megnézzük, ilyen klasszikus sprinter szakaszok, már van olyan, hogy egy Giro d'Italián szinte nincs is. Tehát így maximum 1-2, ami sík. És nyilván, hogyha nincs lehetőség, tehát ezeknek a klasszikus erős, most mondjuk kilóban ilyen 80-90 kilós embereknek esélyük arra, hogy nyerjenek, akkor ők kikopnak ebből a mezőnyből.
Igen, ez abszolút így van, és akkor most mindenre egy jó példa, hogy telik az idő, tehát 90-es évektől napjainkig, az azt jelenti, hogy kb. 35 évet veszünk át. Azzal is nézettségek miatt a szervezők kezdtek el, hogy szegény pont szegény még elindulány miatt, hogy tehát nehogy már az nyerjen minden három hetest, aki a hosszú időfutamokat megnyeri, eleve hosszú idő. Elkezdték azt, hogy az időfutamokat nagyon megvarjálták. Erre a legjobb példa volt egyébként a lisszaboni világbajnokság, ahol én egyébként EB-t mehettem 23-ba, tehát macskakőkörforgalom és hegy, az időfutamba is. Tehát nem valaki az úgynevezett könyöklőn ott mozdulatlan testtel megy egy órán keresztül, ez egy nagyon szép egy pályán egy-egy órás alatt, akit ez érdekel, de kerékpározzunk mezőnyöket, és elkezdődött egy állati érdekes összemosódás, és akkor most jönnek a példák, hogy egy Peter Sagan nevű eredetileg sprinter fiú kitalált olyanokat, hogy utolsó 5 kilométerekbe elmegy, ami azon a legendás Giro di Lombardián egyébként az utolsó 20 kilométer volt, és nem akár kiüldözte, hanem bizonyos Fabian Cancellara. 10 és 20 másodperc közötti előnyökkel. Tehát volt, hogy 8 másodperc volt, és nem érte utol Péter Sagant, az idő, a kor időfutam királya, a sprinter.
A Flandria volt.
Flandria, bocsánat. Igen. Ez egy olyan esemény volt, hogy Sagan még a könyvébe is leírta, hogy ezt egyébként ő se hitte volna. Állandóan mondják a pszichés terhelést a sportolókra, ami sajnos vele jár. Tehát ilyen szempontból egyébként tényleg igaz, hogy a sport az fegyverek nélkül vívott háború. El tudjuk kezelni azt a nyomást, amikor engem van 20 MP előnyöm, 260 km a verseny, van 20 km a célig, és az utolsó úgynevezett strappó, tehát ilyen meredek macskaköves darab után, akkor legjobb időfutam menője üldöz engem. Az onnantól is kerekít, nem volt annyi, de mondjuk kerekítek fél óra. Ezt el kell viselni. Ráadásul logikailag se értettem egyébként, hogy miért, mert egyébként, ha megvárja, nem volt mögöttük már senki, egy Sagan butára ver egy Cancellarát sprintre, most a Lucky Punchot hagyjuk ki, és ennek ellenére nem várta meg. Jött egy tesztalan, úgy hívják, hogy Laurent Jalabert. Ez egy kimondott Cipollini ellenfél sprinterből, lett időfutam világbajnokból, lett pöttyös trikós a Tour de France-on többször is. Itt majd a zárójelet tennék, hogy a hegyi menő ma mást jelent, mint valamikor. És akkor ez oda csúcsosodik ki, hogy van nekünk egy Van Aertunk, aki ezt egy Tour de France alatt megcsinálja, mert volt egy olyan Tour de France, hogy megnyert egy dupla Mont Ventoux-t, megnyerte a hosszú időfutamot, és a végén a párizsi kritériumot. Na most ezek már olyan felrúgásai az egyetemes kerékpársport iskolájának, hogy hihetetlen. Tehát nagyon komplett emberek jönnek elő, és ha megengeditek egy hazai példa, kinyeri a prológ utáni első, tehát a Magyarországon rendezett Giro dell'Italia első rendes szakaszát? És hol? Egy bizonyos Mátyia Van der Poel nevű úgymond sprinter. Nálunk nincs erre szó, olaszul van, úgy hívják, hogy passzista veloce. Ami nem az a sprinter, akit el kell vinni a célig, hanem úgy önjár. Kellenek segítők, de azért nem, ha egy fekvőrendőrtől nem ijed meg, vagy egy felüljárótól. Hol van a cél? Papréten. Mit tanultunk mi Paprétről? Hogy az egy hegy. Hát mint kiderült, ma már nem. Így jöttek az úgynevezett komplett emberekbe a kerékpársportba. Megengeditek, Tour de France pöttyös trikó. Boldog békeidőkben a pöttyös trikós az A Tour de France nyert, B valahol a dobogón volt. Claudio Chiappucci, Marco Pantani, hol tehát nyert, hol ott
valódi hegyen.
Igen. Zsalaverék óta kezdődött el az, hogy úgy is lehetek pöttyös trikók a különböző kategóriák miatt, de ez már politika a sportban, hogy a végén egyébként összetettben nem vagyok sehol. Tehát Jalabert, ha el tudott hozni úgy hegyi trikót egy Tour de France-ról, hogy összetettben volt mondjuk 50 perc hátránya. Ez már viszont a nagy matek a kerékpársportban. Nem tartom túl elegánsnak, de ez magánvélemény, ettől ő még ezeket megnyert, és ettől egy élet alatt lett sprinterből, időfutam világbajnokból hegyi menő.
A komplett emberek előjevésébe, amit most elmeséltél, abban a csapat szervezés, a csapatok alakulásának, a csapat szerepkörök alakulásának lehetette szerepe.
Természetesen meg a mindenkinek az egymásra hatása, megengeditek, most a futball után egy küzdősport példa következik. Ketrecben, ahol ugye most úgy mondanám egyszerűen, hogy mindent lehet, állandó párharc, hogy állóharc, illetve földharc. Jitsus birkózós emberek nyernek-e, vagy ökölvívó karatetájboxos emberek nyernek-e. Ma sajnos minden kell. Tehát az első brazil jitsusok megérkeznek a ketrecbe, ezek 10 évig mindenkit megvertek. Egészen egyszerűen idegen anyaggal jöttek elő. Ma már ez azért annyira nem egyszerű, ha nem is támadó szinten, de védekezési szinten ma egy állóharcos is tud mindent. Tehát körülbelül ennél jobb példát most nem tudok, így jött elő. Ma az nem sprinter, aki nem jut el a célig. Nem tudunk már ide. Olyan átlagok vannak, stb. Ez nem azt jelenti, hogy Cipollinék lassan mentek. De ma is X szakaszokon való 52-53-as átlagoknál mi nem tudunk egyébként 91 embert elvinni a célig, aki aztán a végén vagy nyer, vagy nem. Azért a sprintben nagyon sok minden belejátszik. Rendkívül sok minden.
Eléggé leragadtunk a kiemelt szerepekig. Mi lenne, hogy kicsit végigmennénk a szürke eminenciás segítőkön, tehát a vízhordás, felvezetés és a különböző szerepek. Van erre időnk?
Muszáj, mert különben nem lesz komplett a műsor, és akkor ezzel lesz komplett a műsor.
Nagyon röviden
lesz. Kezdjük a sprintereknél, vagy egy sprinthajrával, hogyha...
Sprinthajrá. Most fejeztek. Mondom a tanított verziót, ami már 27 helyen át van írva, mert van olyan sprint, hogy az utolsó 3 kilométeren egy Sagan fogta magát még fénykorában, aztán elgurult előrefele abból a tempóból. Hogy csinálta, nem tudom, de megcsinálta. Ez kijelölt szerep. Tehát ez nem az van, hogy most bemondjuk a 10 kilométeren, hogy te ma segítesz, a verseny elején tudjuk. Kovács kettőnek nyernie kell, te meg te segítitek. Ez van. Egy hajráfelvezetés pedig úgy néz ki, hogy mivel szélárnyékba, kerékpársportba könnyen menni, a nagy tempó miatt, ezért mi a mezőnnyel nem foglalkozva csinálunk magunknak egy külön úgynevezett vonatot. És akkor, ha négyen vagyunk, az ötödik helyen jön a szerintünk győztesként való ember. És menjünk egy olyan tempót, hogy addig már nem volt szökés, akkor onnantól már ne legyen. Magyarul Sagan-szerű figurák ne tudjanak elgurulni. Sagant azért mondom mindig, mert annyira külön ember, hogy ő meg tudott nyerni új sprint hajrákat, hogy nem volt soha igazi vonatta, talán csapat szinten igen. De azért az ember nyert 3 VB-t zsinórba, és hát most a szlovák válogatott felvezetési képességeit, ahol az öccse is benne volt, ez most így fegyejótékony homály, tehát nincs.
De kifejezetten az a helyzet, hogy akkor van valaki jól vezetve, ha legalább 4 ember van előtte. Tehát nem egy, nem kettő, hanem 4, akkor van, akkor aerodinamikailag akkor jó érzés neki gyorsan menni.
Minimum. Tehát egy ember nem tud vonatot. Tehát ez az ugyanaz, mint szokták, hogy a lánctalphoz hány ember kell. Hát vélemény szerint minimum 6.
Hát illetve reagálni tudnak ide, a mezőn mozgásai.
Az északi széllel szemben dél felől jövök a Dunaparton, ha már egy ember mögött tudok jönni, egy picit már egy kicsikét könnyebb. De akkor ezek szerint, hogyha többen vannak, csak mert ez
így
nem...
Van. Így van, és ezt mondjuk felgyorsulnál olyan 60 km/h vagy a fölé, ahol ma utazik egy mezőny az utolsó, ez időnként 70 is lehet, akkor ezt még inkább éreznéd, és az egy ember akkor is segítene, de 4 többet. Tehát ez valahol 4-8, ez nyilván véges.
Ez a fizika.
Nem száll, ez egyszerű fizika, így van. Ez ideig a tanított verzió. Ezek elvisznek engem az utolsó 200-150 méterig, és a végén vagy kerülök, vagy mindenki fér el, persze fogynak, tehát ebből a 4 emberből aztán 3 lesz, aztán 2, mert hát nyilván végesek, és nem ők a nagy kampiónék. És az utolsó 200 méter mondjuk az enyém. Na ez volt a tanított verzió, ezt 800 féleképpen lehet fölrugni, másképp csinálni. Hány kanyar van az utolsó 3-4 kilométerbe? Az lejt egy kicsit, vagy esetleg emelkedik. Kanyar is van, meg lejt egy kicsit. Esések is előfordulnak. Mi van, ha esik előttem valaki? Hogy van? Pláne, hát a menőm elesik, akkor onnantól ugye nincs már miről beszélni. Szóval ez egy érdekes pillanat egy mai utolsó pár kilométer egy nemzetközi versenyen, ha nyerni szeretnénk.
Mi van az, hogy jó, hát a Cipolliniek idejében ugye 4 vagy 5 ember, de egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy most a Cavendish jutott eszembe, mint utolsó ilyen igazán klasszikus sprinter és sikersprinter, és azért még a közelmúltban is ő mondhatta azt, hogy az utolsó ember, tehát a felvezető ember, az annyira fontos, hogy azt hozza magával. Ugye például a Mörköv jut eszembe ilyen. Miért hát, nagyon fontos a legutolsó ember a sprintelnek?
Mert ő visz el odaig. Ez Cipollininél tényleg vagy Fagnini volt, vagy Lombardi. Mert vele edzek, vele vagyok jóba, vele gyakorlom, kell nekem ez egy ember, de mondom, ez hegyi menőknél ez messze nem ekkora segítség. És ha már a komplett emberekről beszéltünk, és a tanított verzió 5 félben féleképpen való fölrugásánál, ennek az utolsó embernek is ma már egyre kisebb a jelentősége. Egészen egyszerűen előjöttek olyan emberek, akik egyedül a végén. Először is a vonatokat ma már egyébként megfelelően szétverik. Ilyen is van. Az a klasszikus Saeco vonat, ami 10 éven keresztül úgy...
Hát tudod, eszébe nem jutott senkinek bepofátlan konzert.
De ahogy közeledtek egymáshoz a sprinterek, hegyi menők és időfutamenők, és gyúródnak egybe, a csapatok is közeledtek egymáshoz. Tehát megjelentek olyanok, hogy nem, tehát ez a nem bírunk egymással. Körülbelül így néz ki. Vízhordó meg pofon egyszerű, ki van osztva és arra szerződtetik. Iszonyatosan ritka, hogy egy vízhordó nyerjen kerékpárversenyt. Rendkívül ritka.
Van-e esélye annak, hogy egyszer csak így más szerepet kap a csapatban, vagy ha valaki egy csapatba bekerül vízhordóként, akkor kb. A karrierje végéig azt fogja csinálni?
Valaha ez volt esetleg rá esély, én ma nem látok átjárást. Annyi ifi király, tehát egy Tadej Pogacsár soha nem volt vízhordó. Ő fölkerült és király volt. És én úgy látom, hogy nagyon efele megyünk, ameddig megyünk, mert visszatérve arra, hogy a tőlünk nyugatabbra most a U23-as korosztály ilyen szintű visszafogása az ifivől való profivá tétel miatt, ennek hosszú távon nagy hátrányai lesznek a kerékpársportban. Ez 100%.
Most viszont a műsor végére értünk, és nagyon köszönjük, hogy ennyire izgalmas témákat vetettél fel a kerékpár csapatok kapcsán. Örülünk, hogy itt voltál, Aurél.
Én nagyon köszönöm a meghívást, és elnézést, ha néha kaszáltunk a témák között, csak egyszerűen az van, hogy óriási témakörök ebbe az időkeretbe sajnos csak így férnek be, mert egyszerűen minden mondatból jön egy következő.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én meg szeretném megkérni a hallgatókat, hogy kövessétek be a YouTube-on a Pedál Podcastet, Facebookon is ilyen néven találtok meg minket, illetve a weboldalunk pedál.co.hu néven elérhető. Sziasztok!
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 Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes.